ajánlást és meghívást, és bele is csapunk akkor. Egy nagyon-nagyon rövid kitérőt szeretnék tenni azért, hogy a teljes kontextus világos lehessen, hogy itt alapvetően ugye miről is van szó. Giovanni Michele Bruto, vagy latinosan Brutus, előbb Bátor Istvánnak, majd rövid ideig másodikodóknak volt az udvari történet írója. És nagyon fontos, hogy azelőtt, hogy ő ténylegesen Erdélybe, illetve később Krakóba, majd még később Prágába, Bécsbe, Pozsonyba kerülne, már volt egy első kapcsolatfelvétel a magyar humanista történetírásnak az egyik legjelesebb alakja, Forgács Ferenc és Brutus között 1564-ben. Ez azért is nagyon fontos, mert ekkor Forgács még Habsburg párti főúr volt, és hát itt nyilván nem teljesen világos a teljes kontextus, későbbi levelek alapján tudjuk megpróbálni rekonstruálni, hogy mi lehetett az ajánlat. Ez nagy valószínűséggel Kassza Péter Wolfgang Lációszának az utódlásával kapcsolatos történet lett volna. De ennek a pontos adatait nem ismerjük. A második ajánlat a Forgács Ferencnek az 8 évvel később, 1572-ből származik. Ekkor már Bátor István volt az erdélyi uralkodó, Forgács volt a kancellárja. És ugyanebben az évben Forgács ezt a felkérést el is fogadta. Nagyon fontos, hogy itt van egy 1572-73-ra főleg kiterjedő időszak, amikor Prágában, Bécsben, Semtén, Bázelben jár ide-oda. Ezzel kapcsolatban Petőházy Gábornak a legjobb kutatásaira szeretnék rámutatni, aki kimutatta igazából, hogy Brutus hogyan próbálta a saját értékét esetleg a másik udvarral való kapcsolatot felvéve feljebb játszani. De végül is ugye megérkezik Erdélybe 1574 januárjában, előbb Kolozsvárra ér, utána pedig Gyulafehérvárra, és meg is kezdi a munkáját Bátor Istvánnak a történetírójaként. Nagyon fontos, hogy alig két évvel később ugye megválasztják Bátor Istvánt Erdély uralkodónak, lengyel uralkodóvá, és ekkor maga Brutus is áttelepül Bátorival együtt, Gyulafehérvárról nagy valószínűség szerint Krakkóba. Itt van némi bizonytalanság ezzel a Gyulafehérvárral kapcsolatban. A régebbi 19. századi szakirodalmak szokták emlegetni ezt a Nagyenyedet, hogy lehet, hogy Nagyenyeden lakott volna. Ennek az információnak a forrása egyetlen egy levél, amit az 1583-as krakói leveles könyvében kiadott, amikor is azt írja a költözéssel kapcsolatban, hogy Enyeden hagyta a könyveit, ott van a könyvtára, és azt onnan kéne átvinni, de hogy ennek bármiféle egyéb alapja, vagy egyszerűen valami organizatórikus okból kellett, hogy ez a könyvtár ott legyen, vagy ott maradjon, ez nem teljesen világos. Nagyon fontos, hogy 83-84 körülre elkészül a művel, ő már úgy gondolja, hogy nyomra érett ez az alkotás, és 84-ben ő meg is próbálja kinyomtatni ezt a művet, előfordulhat, hogy az uralkodói engedély nélkül, viszont a király ezt részben a jezsuitáknak a nyomására leállítatja. Megkérik Brutust a művet az átdolgozására, és ő ezt meg is kezdi, egyébként ebből az időszakból van egy Martin Kromernek írott levele, amiben anyagot kér a Jagellókorra. Nem tudjuk igazából, hogy ezzel a feldolgozással vagy átdolgozással mire jutott 80. december 12-ére, de akkor meghal Bátor István. És egy alapvetően nehéz helyzetbe kerül, mert ugye meghal a megbízó. Ő ott áll egy kész vagy félkész történeti művel, aminek van egy erős Habsburg ellenes olvasata, ami egy bizonyos politikai szereplőtől, bizonyos politikai célokból készül. És neki most hirtelen a műnek a kiadása nélkül gyakorlatilag új megbízót kell keresnie. És ő erre egy meglepő megoldást talál, mégpedig az, hogy 87-ben a lengyel trónra pályázó Ernő főhercegnek, Habsburg Ernő főhercegnek áll a szolgálatába. Ez úgy tűnik, hogy bevált neki, és egy évvel később, 88 júniusától egészen illetve végéig Ernő főhercegnek az ajánlására, nagy valószínűséggel II. Rudolfnak lesz az udvari történetírója. Ekkor lehet, hogy már egy új égisz alatt, új névvel, lehet, hogy pannoniai történetnéven készült volna ennek a műnek egy átdolgozása, már a Habsburgoknak is megfelelő formában, de mint tudjuk, ez akkor nem jelent meg nagyon fontos a brutis kutatásnak a kérdése szempontjából az életüknek a vége. Mi történt 91-92-ben, és erre gyakorlatilag két forrás van, amit a kutatás történet nagyon alaposan ismer és használ. Az egyik az Julius von Zálnak a levele Ecsedi Bátor Istennek, ez Galgócról kelt 91. december 21-én. Ebben arról számol be Julius von Zahn, hogy Brutus és a kísérete Erdélybe tart, és azt kéri Bátor Istentől, hogy segítse őt az átjutásban. A második levél az a bécsi császári könyvtárostól, Hugo Brutiustól származik, akinek van egy ismeretlen címzetnek írott levele. Azt tudjuk, hogy ez elvileg 1592. augusztus 3-án kelt, viszont ezzel kapcsolatban vannak bizonyos nehézségek. Nem ismerjük az eredetiét, tehát nem csak a címzettet nem ismerjük, hanem magát az eredeti levelet sem ismerjük, és a kiadása az 1722-re tehető, tehát egy akkor Németországban felelhető kéziratból kiadták ezt a levelet töredékesen, és az eredetiét azóta sem próbálta meg senki felkeresni. Ez a levél azért nagyon fontos, mert ebben található gyakorlatilag a legalaposabb leírása, amely az egyik legalaposabb leírás annak, hogy mi történt Brutusszal. Beszámol arról, amit egyébként más forrásokból is tudunk, hogy 88-tól kezdődően hogy az erdélyi udvarnak volt egy arra nézve egy nagyon komoly törekvése, hogy a Lengyelországban maradt Brutus kéziratot visszaszerezzék. Egy eddig nem feldolgozott forrásban egyébként azt is tudjuk, ez ki lett adva egy pár évtizeddel ezelőtt már, hogy egyébként Kovácsóczi Farkas és a köre valószínűleg a fejedelmen keresztül megpróbálta volna visszahívni Bécsből, illetve Prágából Brutus Erdélybe, Bátor Istennek a halálát követően, azért, hogy a művet befejezze és nyomdába adják, de a fejedelem körében található jezsuiták meg voltak róla győződve, hogy ez egy átverés, tehát hogy nem a művet akarják befejeztetni, és nem kiadni akarják, hanem a fejedelemnek a lelkét szeretnék megrontani. Így ebből nem lett semmi. Gyakorlatilag ezt a próbálkozást így elgámosolták. Szóval lehetett tudni, hogy voltak próbálkozások arra, hogy visszaszerezzék a levelet. Ján Zamoyszkinak kellett volna visszaadni, aki még előbb el akarta olvasni, és az éveken keresztül húzódik. És végül 91-ben utasítják Ján Zamoyszkit, aki ekkora talán a végére ért, talán nem, ennek a műnek az elolvasásában, hogy visszaadja Erdélybe, és leírja Brutus, hogy ennek a hírére döntött úgy egyébként Brutus, megijedve ennek a kiadásnak a hallatára, vagy ennek a tervnek a hallatára, hogy ő tél közepén, tehát 91. december 16-án talán nekiindul Bécsből, és megpróbál Gyulafehérvárra menni, azért, hogy az elsértett kiadást megakadályozza. És tudjuk ugyanebből a levélből, hogy ő végül is elkezd betegeskedni februárban, meghal májusban, bár azt mondják, hogy lehet, hogy egy haragosan verte agyon. Tehát itt nem teljesen világos, hogy mi történt. Nagyon fontos, hogy vannak korábban figyelemben nem vett források, ami közül az egyik kevésbé jelentős, a másik sokkal inkább. Nagy Gábor szokta sokat emlegetni a Draskovics családnak ezt a kéziratát, tehát ilyen Serium Memorabilium, ami feltehetőleg részben Istvánffy Miklóshoz köthető. Itt azt találjuk, hogy Brutus halálának a dátuma 92. június 1-e, ez nekünk azért is érdekes, mert Brutusnak az adata az május elejére, közepére datálja ezt a történetet, és nyilván, hogyha az évszám mellett a hónap, a dátum, a pontos ideje a halálának nem pontos, akkor a többi adat is lehet pontatlan, vagy az egyik, vagy a másik kéziratban az egyik szerzőnél. A másik viszont sokkal fontosabb, hogy van Hugo Brutusnak egy levéltervezete, ami fennmarad Bécsben, ez David Kütreusnak egy német humanista történetében kiíródott, és ezt egy MA dolgozatában adta ki egy bécsi hallgató, amit Hugo Brutusról írt, és ebből azt tudjuk meg, hogy a 75 éves Brutus ugye Erdélybe ment azért, hogy ezt is ezt csinálja, és el is mondja, hogy itt egyébként a másik 1722-ben kiadott levélnek az adatától eltérve, hogy május 6-án halt meg, és mármint, hogy május 6-án halt meg Gyulafehérváron, és eltemették ugyanott, tehát Gyulafehérváron május 8-án. Nagyon fontos, hogy a korábbi levélhez képest adatok vannak benne Brutusnak a temetéséről, amin elvileg maga a fejedelem is részt vett, tehát Báthori Zsigmond, 2000 embernek a körében. És még nagyon fontos az, hogy elvileg maga Báthori Zsigmond egy ilyen nagyon pompás síremléket emeltetett neki Gyulafehérváron. Tehát ez körülbelül az a forrásbázis, amire eddig támaszkodhattunk, és nyilván van még Szamosközi Istvánnak a lektőre, az úgynevezett lektőri jelentése, ami valamikor 94 után keletkezett, amiben Báthori Zsigmondnak ajánlja a műnek a kiadását. Tehát tudjuk, hogy Brutus élete vége felé a mű miatt Erdélybe távozott, és ezt Kassa Péternek és Fredneházi Gábornak a filológiai kutatásaiból tudjuk a releváns három kéziratnak az összevetéséből, hogy Brutus élete végén nagy valószínűség szerint nem azért ment Erdélybe, hogy megakadályozza a kiadást, hanem hogy az ő szándéka szerinti változat kerüljön nyomába. És ilyen szempontból is nyilván érdekes, hogy mi az a pluszadat, amit tudjuk tenni ehhez a levélhez. Először a levél írójának a személyre szeretnék röviden kitérni. Nagyon fontos, hogy itt a Habsburg monarchiának az elitjéről van szó. A Zám vagy a Zám Neuburg család a 16. században az egyik legjelentősebb család volt. Ott a közép-kelet-európai területeken. Idősebb Niklas von Zám, alig, hanem a legismertebb. Ugye ő első Miksának és első Ferdinándnak volt a hadvezére, és 1529-ben Bécs védelmének a megszervezője is volt, ugye, amikor az oszmánok megpróbálták elfoglalni Szulajman vezetésével a várost. Bal oldalt látható az a síremlék, amit maga első Ferdinánd emeltetett Niklas von Zámnak. Eredetileg ez más helyen volt, később vitték át a 19. században a mai helyére, a fogadalmi templomban Ferenc József uralkodása alatt, és jobbra látható az az emlékmű, amit szintén, az a szobor, amit szintén a 19. század folyamán emeltek neki, ez Bécsben a városháza előtt található. Tehát egy nagyon is prominens családról van szó. Az ő gyereke, aki egyébként Roggendorf lányától született, ifjabb Niklas von Zám, aki nem csak első Ferdinándnak volt egy nagyon fontos bizalmi embere, hanem a Magyar Királyságnak a politikai életében is kiemelkedő szerepet töltött be, mint Komárom, majd Pozsony vármegyének az Ispánia, és nagyon fontos, a Habsburg, hát kialakulóban lévő Habsburg monarchiának igazából a családjainak, a legmagasabb szinten lévő családjainak az összefonódása részeként Niklas von Zám egy magyar főnemesnek a lányát vette el, Széchi Margitot, és tőle született három gyerek, Niklas, Elke és Julius, akik 1563-ban meg is kapták a magyar indigenátust, tehát magyar nemesek lettek az alsó-ausztriai nemesség mellett. Itt némileg eufemisztikusan azt írtam, hogy egy alig kutatott életrajz, amennyire én tudom, egyáltalán nem kutatott ez az életrajz igazából, annak ellenére, hogy egy kifejezetten prominens személyről van szó, amennyire a szorványadatok alapján ezenek konstruálható. Tehát Julius von Zám ebből a családból származik, amit az előbb felvázoltam. Nagyon fontos, hogy amellett, hogy ő magyar nemes volt és alsószínű nemes volt, 75-ben a cseh indigenátust is megszerzi, tehát a Habsburgoknak, a közép-európai területeinek gyakorlatilag az egyik legfelső rétegébe tartozik. Két felesége volt számunkra, az első feleség kifejezetten fontos, hogy Túlzó Erzsébet. Amennyire a szorványos adatokból rekonstruálható, alapvetően Galgócon és Semtén élt. Galgócon és Semtével kapcsolatban az is nagyon fontos, hogy ezek alapvetően a Túrzó birtokok, tehát Túrzó Erzsébetnek az öröksége révén tud ő ezeken a területeken tartózkodni. Úgy tűnik egyébként, hogy a testvéreihez hasonlóan életének a java részét azt Magyarországon töltötte. Van egy ilyen adat, és azt hiszem, hogy Pálfi Géza hivatkozza, hogy Julius von Zell-nak a birodalmi tanácsosi kinevezése ellen ágálók arra hivatkoztak, hogy hát ő sebe is megjelent, tehát nem tud igazán tanácsot adni az uralkodónak. Ennek ellenére az osztrákok ezt kikutatták, ezeket viszonylag pontosan összeszedték a forrásokból, hogy második Miksának és második Rudolfnak is a birodalmi tanácsosa volt. Ez irányú politikai tevékenységére nem tudunk semmit mondani, nincs kutatás igazából. Annak a megállapításától eltekintve, hogy a kinevezés megtörtént. Annál érdekesebb talán, hogy a számunkra is érdekes kapcsolatok, ismerettségek közül ki lehet emelni néhány értelmiségi Brutus mellett, akivel nagyon jó viszonyban volt, ismerte Verancsicsot, Zsámbokit, Kovacsócit, Georg Pulkirchet, és ismeretes ugye az is, hogy ő is a felesége patronálta Bornemisza Pétert, egészen az ördögi kísérteteknek a megjelenéséig. Innen nézve is érdekes tehát, hogy egy erősen Habsburg párti főnemes, aki bár Magyarországon él, a Habsburg monarchiának az elitjéhez tartozik, miért ír egy levelet az erdélyi fejedelemnek, és mit szeretne ebben Brutus halál után néhány hónappal. Ez a levél, ahogy itt látszik a jelzetben, és az egyetemi könyvtárnak a Leo gyűjteményében van, 809-es szám alatt. 11,5 oldal terjedelemben. A címzés az nincs meg, tehát a 11,5 oldal az nem úgy jön ki, hogy van 5 üres lap, vagy nem tudom hány üres lap, hanem ezek beírt lapok lennének. A levélnek a jelentősége az részben az, hogy első kézből kapunk hiteles beszámolót Brutusnak és Zell-nak a kapcsolatára. Tehát nem azt látjuk, hogy Brutus a saját leveles könyvében hogyan számol be az ő barátságukról, a neki írt utólagosan akár át is szerkeszthetett levelekből, ezt egyébként Pernházi Gábor is kutatta és vizsgálta, hogy a leveleket adott esetben hogyan módosította úgy, hogy az az ő elképzeléseinek jobban megfeleljen. Tehát akár, ez egyébként már korábban is ismert volt Battisinek a kutatásaiból, hogy akár egy nagyon fontos levélből kihagyja a feleségét, ekéző részt, akár a megbízásával kapcsolatos dátumokat és helyeket módosítja. Tehát nem azt látjuk, hogy ő maga hogy számol be erről, hanem hogy a másik oldalról maga Julius von Zell hogyan számol be, és igazából sokkal pozitívabban számol be erről, mint arról egyébként akár maga Brutus is reménykedhetett volna. Nagyon fontos ezen kívül, hogy Brutus életére vonatkozó fontos adatokat is találunk ebben a levélben. Ezek részben olyan adatok, amik kifejthetőek voltak, vagy nagy valószínűséggel kikövetkeztethetőek voltak más forrásokból is, de ilyen konkrétan nem voltak kimondva. Ilyen adat például, hogy amit lehetett látni, hogy ő maga is hivatkozgatja, hogy nem teljesen súrlódásmentesen távozott ő Franciaországból 72 környékén, azért konkrétan ki van jelentve, hogy a Szent Bertalan éjszakája miatt kellett elhagyni a Franciaországot, ami tovább erősíti Pernházi Gábornak azt a gyanúját, hogy ő 73-ban nem megy vissza Lyonba, hanem valóban módosítgatja a leveleknek a keltezését és keltezésnek a helyét és a dátumát. Nagyon fontos, hogy amit korábban ő maga is emlegett többször is, a leveles könyvében kiadott egy levélben is, hogy Johannes Stratos hogyan segítette őt különböző emberekkel kapcsolatba kerülni, az itt is kiderül. Tehát maga Julius von Zell hivatkozik arra, hogy Johannes Stratosnak az ajánlására ismerkedtek össze. A gyerekeiről is és az unokáiról is, tehát Brutusnak a családjáról is több adat kiderül. Azt eddig is lehetett volna tudni, a kutatásban ez valahogy elsikkadt, hogy nem csak egy lánya volt, nem csak az Ottavia nevű, hanem volt egy másik, egy Márcia nevű lány, akire egyetlen egy hivatkozás van, egy ilyen orvos poléniával, egy franciaországi orvos poléniával kapcsolatban adták ki Brutusnak az egyik levelét egy már elsikkadt, vagy részben elsikkadt publikációban, ahol elmondja, hogy a támadás alatt lévő orvos mentette meg a Márcia nevű lányának az életét. És nagyon fontos, hogy az unokáiról tudtuk, hogy Ottavia lányától született egy kisfiú, aki meghalt az életének a vége felé, majd Brutus életének a vége felé, de azt eddig nem lehetett tudni, hogy Márciától is születtek gyerekek. Viszont ami a legfontosabb az egészben, és ami eddig más forrásból nem volt semmiféleképpen kikövetkeztethető, az az, hogy mi történt Brutusnak a halála után. Az teljesen világos, és tovább erősíti a levél Kassza Péternek és Petnyázi Gábornak azt a kimutatott feltételezését, egy igazából indirekt módon bizonyítható feltételezését is, hogy Brutus valóban azért ment Gyulafehérvárra, hogy az ő szándéka szerinti változata jelenjen meg ennek a műnek. De hogy utána mi történt, miért sikadt el a kiadás, ezt nem lehetett tudni. És ebből a levélből kiderül, hogy a hiányzó láncszem az Marcellus Quarcellupi, akinek az életrajza szinte egy az egyben párhuzamosan adatető Brutus mellé. Az életüknek a legfontosabb adatai, etapjai szinte teljes mértékben fedi egymást, annyi különbséggel, hogy ami Brutusnak úgy elmondható, hogy viszonylag összejött, az Quarcellupinak egy kicsit kevésbé. Egy olyan eretnek, hát humanista orvosról van szó, akinek szintén el kellett hagynia Itáliát, aki szintén megfordult Svájcban, aki utána Morvországban próbált boldogulni, Krakóban próbált boldogulni, és végül Erdélyben Gyulafehérváron kötött ki, és Báthori Zsigmondnak lett az orvosa. Hosszú időn keresztül volt egy rövid svájci kitérője élete vége felé, de nem érezte jól magát, és visszatért Gyulafehérvárra. És amit eddig nem lehetett tudni, az az, hogy Marcellus Quarcellupi úgy tűnik, hogy egy nyílt levélben fordult az uralkodóhoz, tehát Báthori Zsigmondhoz, amiben azt ajánlotta, hogy a művet olyan formájában, ahogy van, ne jelentessék meg. Különböző hibákat rótt fel ezzel a magyar történettel kapcsolatban, de minden esetre ő felajánlkozott szerkesztőnek, hogyha úgy gondolják, akkor ő szívesen megvágja, és egy megfelelő változatnak a kiadását fogja elősegíteni. Ez azért is érdekes, hogy Squarcellupi bekerül a képbe, mert hogy ő nem csak a hiányzó láncszem, hanem egyben ennek a történetnek a gyenge láncszeme is. Mert igazából ezekhez a különböző szereplőkhöz fűződő viszonya nem teljesen világos, ahogy a motivációit sem értjük. Nem világos például a Squarcellupinak és Brutusnak a kapcsolata, a meglévő kevés kutatás alapján eddig volt, aki azt feltételezte, hogy ők jó barátok voltak. Innen nézve ez érthetetlen. Squarcellupi Báthori Zsigmondnak volt az orvosa, de ezzel kapcsolatban alapos kutatások nincsenek, és azt se tudjuk, hogy milyen viszonyban álltak egymáshoz. Nem tudjuk például azt, hogy Squarcellupi rekatolizált, vagy nem kellett, hogy rekatolizáljon. Gálfélnökének köszönöm azt az adatot, hogy Squarcellupinak a lánya, aki szintén Erdélybe költözött, és egy magyar nemesednek férjhez, például katolikus volt. Tehát előfordult az is, hogy a család rekatolizált. Nem értjük a dinamikának ezt a részét. És erre most csak kitérőlegesen szeretnék kitérni, hogy nem értjük a Simone Simonihoz kötődő kapcsolatát sem. Simone Simoni az általában nem Squarcellupi kapcsán szokott híres lenni, hanem a Báthori István lengyel király halála utáni vitákkal kapcsolatban. Ugye különböző orvosai voltak Báthorinak, akik különböző, ma már kifejezetten meglepő módon próbálták őt kezelni. Volt, aki úgy gondolta, hogy nem szabad neki bort adni, volt, aki úgy gondolta, hogy a bortól jobb lesz neki. Igazából nagyon furcsa metodusokat vezettek be. És mikor meghalt Báthori, akkor egy ilyen orvos polémia tört ki, aminek Simoni az egyik legfontosabb szereplője, amiben gyakorlatilag Simoni áll szemben a többiekkel, innen ismert általában. Viszont ezelőtt a vita előtt Simoninak már volt egy polémiája Squarcellupival, ami úgy tűnik, hogy Squarcellupit jobban meghatotta, mint Simonit. Ami onnan is látszik, hogy Squarcellupi az jóval azután is még publikált ezzel kapcsolatos anyagokat, hogy Simoni már abba hagyta az ezzel való foglalatoskodást. Tehát nem tudjuk, az is lehet, hogy az, hogy nem látunk bele itt ezeknek a humanistáknak, ezeknek az olaszországi, itáliai vándorhumanistáknak a kapcsolataiba, ez egy nyilvánvaló nehézség, de az is lehet, hogy itt rejlik valahol a kulcs erre a kérdésre. Már csak azért is, mert Simone és Squarcellupi is ebben a vitában emlegeti Brutust, nyilván lehet, hogy ennek egy kicsit jobban a mélyére lehet ásni. Mielőtt rátérnék a levél bizonyos részének a tárgyalására, a szerzőségnek a kérdésére szeretnék egy kicsit kitérni. Nagyon keveset tudunk Julius Honzáról, meglepően keveset. Amit viszont látunk ebből a 11 és fél oldalas levélből, az, hogyha megnézzük itt az ókori hivatkozásokat,
Ha megnézzük, még
bizánci
és 13. századi firenzei történetiről hivatkozások is vannak, és a 15. és 16. századi hivatkozásoknak a sora gyakorlatilag végtelen. Nem csak Brutust olvasom, hanem Guicciardinit, Bembót, Jean Baudin-t, és hivatkozza is ezeket a szerzőket, Lipsiusnak a legfrissebb műveit. És egyszerűen nem tudjuk, hogy Julius von Zám, akiről ilyen kevés adatunk van, valóban lehetette ennyire művelt, vagy esetleg valakikkel összedolgozva a háttérben a saját neve alatt küldi el ezt a levelet, amit talán nem egyedül ír meg. Egyszerűen olyan szintű műveltségről tesz tanúbizonyságot ez a levél. Ez a lista igazából nem is ad róla pontos képet, hogyha az ember megnézi, hogy hogyan dolgozza át és dolgozza be a különböző szerzőknek a műveit a saját érvelésébe, az ókortól a középkoron át, egészen a saját korának a szerzői, tényleg egészen 92-ben Lipsiusnak a 89-ben megjelent műméből idéz, akkor azt látjuk, hogy egy hihetetlenül művelt és az Ars Historica Vitát nagyon-nagyon mélyen alaposan ismerő szerzőnek a képe bontakozik ki előttünk. De ezzel kapcsolatban nem tudok semmi pontosabbat mondani. Az biztos, hogy mikor elküldi a levelét Julius von Zám, addigra már a családdal is konzultált, tehát Brutusnak a Bécsben maradt rokonaival, de most, hogy a rokonok tudnak esetleg meg is segíteni, hogy másokkal dolgozik össze, nem tudok választani. A levélnek a proveniencia is egy érdekes kérdés. Az biztos, hogy ez a levélnek az eredeti példánya, látszik az aláírásból, ez nem egy piszkozati példány, ez valószínűleg a fejedelem levéltárában ekkor megtalálható példány volt. Hogy hogyan került be a Leóba, ebbe a Literae Epistolae Originalis gyűjteménybe, ami Szilágyi Sándornak az igazgatósága alatt jön létre a 19. századnak a végén, ez bizonytalan. Azt tudom elmondani, hogy van három katalógusunk, 1894-ben a gyűjteménynek a létre, jött-e utáni első katalógus, ebben nincs benne. Van 1907-ből egy növendékkatalógusunk, amiben nincs benne. És 1956-ból van egy gépiratos kézirat a Leónak a gyarapodásáról, ez is egy növendéknapló, ebben viszont most már a mai jelzete alatt szerepel a kötet. Tehát, hogy 1907 és 56 között kerül be a gyűjteménybe, vagy esetleg más gyűjteményből emelik át, vagy ott volt, de nem katalogizálták, erre egyenlőre nem lehet választ adni. Nagyon nincs olyan információ a levélen, ami tudna nekünk segíteni ezzel kapcsolatban. Mindezek után szeretnék néhány részletre kitérni, ez most egy nagyon szubjektív válogatás lesz, hogy mi az, amit én magam fontosnak éreztem ezzel a levéllel kapcsolatban. Nyilván lehetnének más szempontok is. Én mindenek előtt Julius von Zámnak és Brutusnak a kapcsolatára szeretném kitérni. És én nagyon fontosnak érzem azt, hogy rögtön azután, hogy megszólítja a fejedelmet, elmondja Zám azt, hogy ő milyen viszonyban áll a meghalt történetíróval. Megtudjuk például azt, hogy ő maga Brutus már azelőttről is ismerte a munkáinak a révén, mielőtt személyesen is találkoztak volna, hogy a 72 végén, 73 elején Semptén Trátonnak az ajánlásának köszönhetően, Priuspam hominem etiam vidérem, non vulgari terti légszit. Tehát, hogy már azelőtt is nagy szeretettel érzett, nagy megbecsülést érzett iránta a műveiben található dolgok miatt, mielőtt ők maguk személyesen találkoztak volna. És utána gyakorlatilag egy teljesen konkrét leírását adja, hogy hogyan alakult az ő kapcsolatuk. Elmondja, hogy személyesen akkor ismerte meg Brutus, mikor a párizsi mészárlás után, tehát a Szent Bertalan éjszakája miatt Franciaországból el kellett, hogy meneküljön, és Krátonnak az ajánlásával lett az ő vendége. Megtudjuk azt is például, hogy ez a kezdeti tisztelet az odáig ment, hogy gyakorlatilag egy ilyen apa figurává vált Julius von Zám számára. Ez egészen joviálisnak leírt öreg úr, ekkor már. És az is nagyon érdekes, amire kitér, hogy ez a kapcsolat azután is megmaradt, hogy Brutus ugye először Erdélybe, később pedig Lengyelországba távozott. Leírja azt, hogy sem a távolság, sem az idő múlása nem tudta csökkenteni ennek a kapcsolatnak az intenzitását, sőt, miután visszatért Lengyelországból hozzánk, mondja ő ugye több eszem első szemében, utalva ezzel a bátori halála utáni eseményekre, még tovább erősödött ez a már korábban is nagyon erős kapcsolat. Ezután rátér egy nagyon-nagyon fontos részre, amit mindenképpen szeretnék kiemelni. Megtudjuk belőle, hogy 90-en végén, amikor Erdélybe távozott, akkor milyen lelki állapotban volt Brutus gyakorlatilag. Minden erejével azon volt, nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy hogyan fejezze be és hogyan adja ki a művét. Tehát, hogy a magyar történetnek a kiadásán munkálkodott volna legszívesebben. Ugyanakkor azt is tudta, hogy vannak bizonyos emberek, akik némely dolgot ebben a műben felrólnak neki. Itt ez egy nyilvánvaló utalás arra, hogy ugye többször is megpróbálta kiadni a művet, 84-ben leállították a kiadást, átmegy utána a Habsburgokhoz, ők se akarják kiadni, és hogy valami mindig közbe jön. Nem akarják engedni, hogy ezt a művet kiadja. Ezért, mielőtt Erdélybe ment tovább, ott maradt nála pár hetet, és ez az ott maradt nála pár hetet, az egyértelműen Galgócot kell, hogy jelölje, mivel a Galgóci levélből, amit Ecseri Bátor Istvánnak írt, tudjuk, hogy ott fogadhatta Brutust. Azt nem tudtuk, hogy ő heteket töltött ott. És mit csináltak ott heteken keresztül? Vitte magával a műnek a kéziratát, amit Péterék eddig is Gáborral egy kikövetkeztettek, vitte magával a kéziratot, és odaadta Julius von Zahnnak, és bizonyos a magyar történelemben jártas férfiaknak, akik éppen véletlenül ott voltak, azért, hogy elolvassák és tanácskozzanak ott ezzel kapcsolatban Galgócon. Hogy ezek a forgácsok voltak, vagy kik voltak, ez nem derül ki. És megkérdezte tőlük a véleményüket. Ezzel kapcsolatban ő maga nem szeretné elmondani, hogy mit gondol, hiszen az ő Brutus iránti szeretete miatt ő egy túlságosan elkötelezett szereplőnek lehetett mondható. Ennél jóval fontosabb az, hogy itt sajnos ez az egyik legtöbb veszteséget ért szöveghelyet, de nagyjából érthető, hogy miről van szó, hogy a többi ember, aki ott volt, ezek a magyar történelemben jártas férfiak, akik szintén végigolvasták ezt a 2000 oldalas művet, ezt hozzá kell tenni, mind egyetértettek abban, és ők nem voltak semmiféle baráti kapcsolatban elvileg Brutusszal, hogy minden tekintetben egy kiváló művről van szó. És ez is adja igazából a levélnek az apropóját, összekötve azzal az információval, ami korábban nem volt ismert, hogy mi történt egy Szkoár Csalupival. Ugye elmondja, hogy miért íródott a levél. Azért, mert hallja, hogy Erdélyben egy bizonyos Marcello Szkoár Csalupi orvos, akit ő eddig csak a már emlegetett Simoninak az írásaiból ismert, tehát a polémiának a Simoni féle változatát olvasta nyilvánvalóan, magának követeli annak a jogát, hogy ítéletet mondjon Brutusnak a művéről, és cenzorként ki akarja törölni belőle, ő maga azt vallja, azt hangoztatja, hogy cenzorként ki akarja belőle törölni azokat a részeket, amik neki nem tetszenek. És az ebből való felháborodása miatt döntött úgy, hogy annak a Báthori Zsigmondnak ír levelet, akiről ő elmondja, hogy előtte semmiféle kapcsolatban nem voltak egymással. Még itt konkrétabban is leírja, hogy mi a célja. Egyrészt, hogy úgy érzi, hogy a Pietas, az elhunyt barátja iránti kegyelet, azt követeli meg tőle, hogy magára vállalja ennek a történeti műnek a védelmét. Tehát ez gyakorlatilag Brutus művéért egy apológia, amit ő maga műfajilag meghatároz. Szkoár Csalupinak a levelére a más forrásból nem tudunk, viszont nagyon fontos, hogy mivel Zahn maga tételesen szeretné cáfolni az állításokat, elmondja nekünk, hogy mi van ebben a levélben. Megtudjuk azt, hogy a vitának, ennek a vádnak, amivel illeti Szkoár Csalupi Brutust, kettős éle volt. Az egyik az, hogy magának a műnek a kidolgozottsága, a stílusa nem felelt meg az elvárásoknak, és a történeti igazság tekintetében is különböző problémákat talált vele. És itt akkor felsorolja tételesen. Egyrészt az vele a baja, hogy túlságosan minuciózus, tehát belemegy olyan részletekbe, amit be nem kéne. A második problémája a művel az, hogy túlságosan derjengős és dagályos. A harmadik probléma az a művel, hogy helyenként megérthetetlen. Negyedjére a folyamatos tautológia önmagát ismételgeti, és hozzáadja még, ez már nem az élokultúrához, hanem a veritas részhez tartozik, hogy egyébként teljesen járatlan a magyar történelemben. Mindegyik részletet egyébként tételesen próbálja cáfolni, amire én most inkább rá szeretnék térni, ez a történeti igazságnak a kérdése, mert ez egy történetíró szempontjából nyilván kifejezetten fontos. Ez Bene Sándornak az írásaiból is ismeri a magyar szakma is, hogy egyébként a 16. századi arszhisztorika vitáknak egy jelentős különbsége, hogy gyakorlatilag ilyen regionális viszonylatokra bontható. Van egyrészt az itáliai iskola, másrészt pedig a franciaországi iskola. Az itáliai iskola az inkább a stílussal és az ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik, a költészetnek, a filozófiának a történetíráshoz való viszonyához. Míg a francia iskola, amit például jelképez Jean Bodin is, az sokkal inkább tudományként tekint a történetírásra, aminek alapja a kutatás, a megismerés, az igazságnak a felfejtése. És nagyon fontos, hogy azt az egyébként Bodin-i hatást is, meg a francia iskolának a hatását, amit Brutusnak a leveleiből és a De Historiae Laudibus című művéből is nagyon erősen látunk, azt gyakorlatilag itt is megtaláljuk. Megvédi a történeti igazság kérdésében is Brutust, mert hogy elmondja, hogy abban az esetben is, hogyha nem álltak volna a rendelkezésére állami iratok, márpedig Brutusnak a rendelkezésére álltak, akkor is egy tapasztalt és művelt férfi egy történetileg hiteles művet tud összeállítani, az eseményekben részt vett, vagy az eseményeket irányító, vezető jeles férfiaknak a kommentárjaiból, és ezek közül a feltételek közül Brutusnak mind a kettő a rendelkezésére áll. Egyszerre tudod eredeti okiratokból, oklevelekből, és részben pedig az eseményeknek a résztvevőitől, vagy az irányítóitól, a vezető szereplőitől információt szerezni. Erre nagyon fontos forrás nekünk egyébként a már említett De Historiae Laudibuson kívül Brutusnak a 83-as leveles könyve, ami azért is nagyon fontos, mert hogy nem csak azt látjuk belőle, hogy Brutus nagyon is érdekelte a szisztematikus feltárása az eseményeknek, és hogy hogyan próbált erre forrásokat szerezni, de gyakorlatilag azt is látjuk, hogy ő, mint udvari történetíró, hogyan járt el, hogyan írta meg a művet. Egy csomó olyan információ van benne, ami egyébként kifejezetten modern, mert betekintést nyújt abba a történetírói műhely munkába, ami a legtöbb történetíró esetében nem belátható. Tehát amikor megír például valamit az uralkodónak, és kíváncsi a véleményt, akkor hogyan fogalmazzuk azt meg, hogyan írunk meg egy olyan levelet, amiben megkérdezzük, hogy ez jó lesz-e. És itt látjuk a példát rá, hogy hogyan írjuk meg. Hogyan tudunk forrásgyűjteni? Nem tudjuk megkérni az uralkodót, vagy az uralkodó környezetében álló embereket arra, hogy forrásgyűjtsenek be nekem, hogyha nekem nincsen semmi arra, amit nekem meg kéne írni. És itt egyértelműen a Brutusnak a munkásságával tisztában lévő Zám erről beszél. Ő össze tudta gyűjteni ezeket a forrásokat, és hogyha valaki nem hiszi, akkor nézze meg a firenzei történetet, amit megírt 62-ben. Magáért beszél, illetve hát a szerzőjét beszél. Ott is összegyűjtötte az összes évkönyvet, naplót és minden ilyenféle anyagot. És ez egyébként nagyon jól passzol ahhoz, amit a már említett De Historiae Laudibusban látunk. Itt hoztam egy idézetet. Elmondanám, hogy én magam mennyit fáradoztam azon, hogy a sok és jelentős segítség mellett iratokat, leveleket, évkönyveket, magánszemélyek kommentárjait felkutassam, ha szerénységem engedné, hogy elmondjam, vagy ha szükséges lenne, hogy felemlegessem, de az ő szerénysége ezt nem engedte. Van egy másik ilyen szempontból is kifejezetten fontos levél, de egyébként szinte végtelenül lehetne a példákat sorolni. Ezt 1578. januárjában írta Bekes Gáspárnak. Ebben azt írja, úgy hallom, hogy a király levéltárában a régi idők egyéb emlékei mellett állami iratokat, törvényeket, uralkodói rendeleteket, királyokhoz írott leveleket őriznek. Ha ezek közül elolvashatnám azokat az iratokat, melyeket János király és Zsigmondnak, illetve Zsigmond Jánosnak az időtájt, amikor Ferdinánd király az uralomért küzdött, elmondhatatlan, hogy mekkora segítség származna majd nekem ebből a magyar történelem írásakor. Tehát dokumentálva van, hogy ő Brutus által is kiadva dokumentálva van az, ebben a 83-as kötetben, hogy ő mégis micsoda forrás feltáró munkát végzett. Tehát ha azt mondja Squarcelli, hogy ő igazán nem értett ehhez az egészhez, akkor ez egy kifejezetten kétes vád. Nagyon érdekes nem csak a történetírással kapcsolatos rész, hanem eleve az irodalom történet iránti, vagy az irodalom iránti tudata a filológiával kapcsolatos felfogása is. Szerinte ugyanis szerzői művet, életművet nem lehet cenzúrázni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ő ugye tételesen próbálja mind az öt vádat megcáfolni. Viszont azt is hozzáteszi mindegyik után, hogy még hogyha el is mondhatjuk azt, hogy akár a stílusnak a tekintetében, akár a történeti igazságnak a tekintetében vétett, valami hibát követett el, vagy még hogyha azt is elmondhatnánk, hogy túlságosan szabadosan fogalmazott bizonyos kérdésekben, ahogy nem lett volna szabad neki, akkor sincsen semmi joga Squarcellinak arra, hogy egy másik embernek a művét, főleg egy elhunytnak a művét megvagdossa, megnyírválja, ha csak az ember nem a tridenti zsinaton is elfogadott ugye könyvcenzúra mellett áll, ami egyébként a katolikusok egy jelentős részének is a nem tetszését váltja ki. És még egy gondolatként szeretném felhozni azt a kérdést, hogy alapvetően mi is számít a szövegnek, mi tekinthető egy szerző hiteles munkájának, és ő itt elmondja, hogy a szerző szándéka szerinti változat az, amit hiteles minden tekinthetünk. Azzal érvel ugyanis Brutus művének a megvagdosása, átírása, belejavítatása ellen, hogyha nem az a változat jelenik meg nyomdában, amit és ahogyan kitalált és megformált a szerző, akkor az olyan, mintha nem is az ő művét adnák ki, hanem valakinek a más embernek a munkáját. És el is mondja, hogy ha Squarcellupi úgy érzi, hogy ő ezt jobban tudja, akkor tegyen úgy, mint ahogy más bölcsebb emberek is tettek, és írjon hozzá kommentárt, jelentesse meg a saját neve alatt, ne más embernek a munkájába, vagdosson bele, nyírváljon bele, csonkítsa meg. És egyébként érdekes mondom, még Zsámokit is felhozza pozitív példaként, aki arra panaszkodik ugye a Bonfini kiadásnak az előszavában, hogy helyenként szívesen belenyúlt volna, de igazából egy ókori törvényre hivatkozik, hogy ott is tiltották azt, hogy bárki belepiszkáljon hivatalos levelekbe. Ő nem szeretne senkit megsérteni, úgy hagyott mindent, ahogy kell, és ezért azt ajánlja Zám Squarcellupinak, hogy legalább akkor kövesse Zsámbokinak a példáját, ha másra már nem képes. És mindez azért is nagyon érdekes egyébként, mert ez a levél október végén kelt. És jellemző egyébként a Squarcellupi kutatásnak a hiányosságára, hogy nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mikor halt meg, azt viszont tudjuk, hogy mikor ez a levél megíródott, és mikor eljutott Gyulafehérvárra, addigra már halott volt Squarcellupi. 92 folyamán, valamikor Brutus után halhatott meg. A nehézséget az jelenti, hogy Alfonso Carillo jezsuitának az egyik beszámolójából, az egyik leveléből tudjuk azt, hogy meghalt. És ennek a levélnek a datálása is eleve nehéz, mert datálatlan, viszont olyan anyagok között van, illetve olyan információkat tartalmaz, amik alapján nagyjából be lehet lőni, vagy szeptemberre, vagy októberre. És az is további érdekessége ennek az anyagnak, hogy egyszerre számol be Brutusnak és Squarcellupinak a haláláról. Hogy ezek után mi történt, és ki kapta vagy nem kapta a kezébe a művet, és miért nem került végül nyomdába, ez egy jó kérdés. De akár a Julius von Zahn által megírt és elküldött levélnek is köszönhető lehet, bár ezt nyilván további kutatás tudja vagy nem tudja bizonyítani, hogy végül is 93-94-ben, ahogy visszatér Szamosközi István Itáliából Erdélybe, ő kapja meg azt a feladatot Báthori Zsigmondtól, hogy nézze meg ezt a művet és próbálja meg kiadásra előkészíteni, és Szamosközi nem vagdossa, nem nyúl vele, hanem annyit tesz, hogy a különböző apró hibákat megpróbálja kijavítani, és a művet ortográfiailag is egységesíti, esetleges nyelvtani hibákat kijavít. Hogy ez valóban így volt, azt nem tudom. Hogy a szerző szándéka szerinti utolsó változat valaha is megjelenik, azt nem tudom. Remélni, remélem, és köszönöm a figyelmet.